Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 32. Zsoltár első és második versszakait. A 32. Zsoltár így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember életébe! Helyeteket elfoglalva énekeljük el a 466. dicséretet, a 466. dicséretnek mind a négy verszakát, amely így kezdődik: Rád tekint már hitem.
Thank you.
helyeteken maradva hallgassátok meg a Heidelbergi K.T. mai úrnapjára szóló kérdéseit és feleleteit.
20. úrnapja, 53-as kérdés. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott engem igaz hitáltal Krisztusnak, és Krisztus minden jó téteményeinek részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké.
Köszönjük szépen! A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mai leckét, amely írva található Pál apostolnak a 2. korintusi levelében, a 12. fejezetben, az 1-től a 10-ig tartó verszakokban eképpen. A dicsekvés azonban nem használ nékem. Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testbené, nem tudom, ha testen kívülé, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a 3. égig. És tudom, hogy az az ember, ha testbené, ha testen kívülé, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok. De megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam. Töv is adatott nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötöljön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömös dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Gyertek testvéreim, és imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, hálattelt szívvel dicsőítünk és magasztalunk téged. Légy áldott a mai úrnapi ajándékáért. Hívsz minket, hogy igéden keresztül hirdesd az örömhírt. Nem a magunkéi, hanem a tieid vagyunk. Úgy életünkben, mint halálunkban. És azért küldted a te szent fiad értünk, hogy üdvösségre vezess minket a mennyei hazába. Édesatyánk, sokszor olyan szomorúak vagyunk a gyengeségeink, erőtlenségeink által, pedig hálásnak kell lennünk érte, hiszen akkor mutatod meg nekünk, mindannyiunknak a te igazi erődet. Légy áldott hűségedért, kegyelmedért, szeretetedért. Szent lelked által légy itt most is közöttünk, könyörülj rajtunk. Ámen. Az ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük el a 172. dicséretet, ez egy verszak. 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Thank you.
gyerekek, akik még esetleg nem mentek le a gyülekezeti terembe, most még lemehetnek. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban Pál apostolnak a második levelében, második korintusbeliekhez írott levelében, a 12. fejezetben, a 9. versszakban eképpen, és ezt mondánékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Kedves testvérek, ez a mai ige a bibliaolvasó kalauzunk szerint holnapra kerülne sor, de én ezt választottam, ezt az igét, amelyik itt van gyönyörűen kihímezve az úrasztalán. Ezt a drága igét, amit ha belépünk ebbe a templomba, ez nekünk a csillaghegyi gyülekezetnek a kiváltsága, ha belépünk a templomba, már is ezt a csodálatos igét láthatjuk. Hányszor adott nekünk erőt, amikor egy kicsit rendezetlen lélekkel érkeztünk, amikor szomorúak voltunk, vagy olyan kilátástalan voltak a helyzet a körülöttünk, de beérve ide a templomba, ránéztünk az úrasztalára, a hímzésre, és rögtön megnyugodhattunk, még az imádság előtt. Csodálatos üzenet és biztatás, ahogy mondtam már a belépés pillanatában, hogy az isteni kegyelem, a kegyelem ereje soha nem hagy el minket. Sőt, amikor gyengék vagyunk, és olyan szerencsétlennek érezzük magunkat, akkor a legerősebb. Pál apostol ezt a levelet körülbelül Krisztus után 55-ben írta a korintusi gyülekezetnek. Korintus egy nagy kikötőváros volt, ma is az. A kikötővárosok a múltban is, az ókorban is, és a mai világban is ugyanolyanok. A legkülönfélébb emberek fordulnak meg. Mindenféle nációval lehet találkozni. Pál apostolnak sok konfliktusa volt a korintusi gyülekezettel, és kialakult a gyülekezet egy része és közte között egy vita, ami nagyon fájt neki, és meg akarta őket győzni, hogy nincs igazuk. És azt az utat választotta, ahogy olvastam is ebben a fejezetben, hogy mérhetetlen őszinteséggel fordult feléjük. Elmesélte nekik az ő titokzatos elragadtatását, ahogy írja a harmadik égig. És azt is leírja, hogy hogy volt tanúja Isten kijelentésének, Isten kimondhatatlan beszédének, hogy testben-e, vagy testen kívül, nem tudom. Utalt saját magára is, amikor azt közölte, egy ember a Krisztusban, vagy az az ember. Ezután következik egy fájó mondat, amikor azt mondja, ezért, hogy el ne bizakodjam, tövist adatott a testembe. Mire való a tövis? Az apostol azt írja, arra való, hogy el ne bizakodjunk. Magára vonva, hogy el ne bizakodjam. Lehetett ez a tövis bármi. Egy gyengeségre való, állandó figyelmeztető. Lehetett bármilyen maradandó testi sérülés, hiszen ő maga írta le, mennyi mindent élt át a munkája, az apostoli küldetése során. Börtön, vereség, fáradtság. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et. Egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek. 3-szor hajótörést szenvedtem. 7 napot a mélységben töltöttem. Hát, elég szép sorrend. Azt hiszem, egyikünk sem kívánja. De ő Krisztusért mindent vállalt, és minden fájdalmat, hajótörést, tövist elviselt. Mindannyiunknak vannak tövisei, testi és lelki tövisek. Vágyak, amit nem tudtunk elengedni, nagyon nehéz. Beteljesületlen álmok, amit felejteni szeretnénk, de nem sikerül. Újra átélt megrázkódtatást, vagy valami trauma, rossz emlék, ami nem hagy nyugodni. Értelmetlen szócsata, ami megmérgezett egy kapcsolatot, és nem tudjuk rendbe hozni. Vagy egy fájó vállizület, gyengülő látás. Mind-mind kisebb, nagyobb tövisek az életünkben, amik a gyengeségeinkre, sérülékenységünkre emlékeztetnek, és sokszor életünk végéig cipeljük. Pedig van rá megoldás. Hogy miért kapjuk a töviseinket, nem tudjuk. De az egészen biztos, hogy az Úrnak mindig célja van vele. Ez az ő titka, hogy mivel fogja vissza a mi emberi becsvágyunkat. Sokszor irigykedünk egymásra, irigykedünk valakire, de jó neki, milyen szép élete van, milyen gazdag. És nem látjuk, nem tudhatjuk, milyen fájó tövissel küszködik nap mint nap. Az Úr ezt az utat választotta, hogy a gyenge emberi testben, életben felmutassa a maga erejét. Isten elküldte értünk az ő drága fiát. Elküldte értünk, aki emberi alakban, emberi formában átélte velünk a fájdalmainkat, a megaláztatást, a gyötrelmeket. Az ő fejére töviskoszorút tettek. Tehát ő pontosan tudja, hogy szenvedünk a töviseinktől, neki is fáj, és együtt érez velünk. De mindig velünk van az erejével, legyőzi a mi erőtlenségünket. Éppen akkor adja az erejének a teljességét, amikor mi elgyengülünk és gyengék vagyunk. Gyöngeségünk tehát azért olyan értékes, mert helyet készít az isteni erőnek. Talán soha nem éreznénk igazán a kegyelem erejét, ha nem lenne vele szemben a mi emberi erőtlenségünk. És ha így boncolgatjuk, rájövünk, hálásnak kell lenni a töviseinkért. Mert testre szabottak, egyéniek, mindenkinek a magáé. De azt is tudjuk, és pontosan érezzük, hogy az Úr soha nem hagy minket magunkra, mindig velünk van. Ezt Pál apostol is tudta, bármilyen körülmények közé is került. Jézus, akit valamikor üldözött, soha nem hagyta magára. Isten kegyelmének csodáját Péter történetéből is jól ismerjük. Tudjuk jól, hogy Jézus a feltámadása után visszament a tanítványaihoz. Most éppen azt az időszakot éljük, azt a 40 napot, amikor Jézus még a földön volt a tanítványaival, hiszen jövő csütörtökön, ha jól tudom, jövő csütörtökön lesz az áldozó csütörtök, illetve a mennybe menetel napja. Tehát Jézus visszament a tanítványaihoz, akik bezárkóztak, mert féltek. De Jézus ennek ellenére bement, és középen megállt, köszöntötte őket, békesség nektek. Majd odament külön Péterhez, és nem azt mondta neki, Péter, hogy te milyen gyenge jellemű vagy, megmondtam én neked előre, hogy megtagadsz engem. Nem tudtál kitartani mellettem, nem vállaltál fel engem, nem. Nem ez történt, hanem háromszor szelíden megkérdezte tőle, Péter, szeretsz engem? És rábízta az egész kereszténység ügyét, a földi nyájat. Külön négy szem köz beszélte ezt meg vele, nem a többiek előtt, mert nem azért kérte számon, hogy a szemére vesse a múltat, hanem éppen ellenkezőleg, azért, hogy rendbe hozza azt. Nem megfette, hanem minden tagadás ellenére eltörölte. Ez a kegyelem. Ha hűtlenek vagyunk és vétkezünk ellene, Rászolgálunk, hogy elforduljon tőlünk, ő készít lehetőséget, hogy rendbe hozzuk. Mint a tékozló fiú édesapja, aki kiment a fia elé, hogy könnyebbé tegye a fiának a hazatérést. Az ige így hangzik, és így látjuk, elég neked az én kegyelmem. Az apostol háromszor kérte az Urat, hogy szabadítsa meg a kínzó tövistől, hogy jobban, hatékonyabban tudja teljesíteni a feladatát. Vedd el, Uram, a gyengeségemet, hogy jobban tudjalak szolgálni. Erre válaszolta az Úr, elég neked az én kegyelmem, elég. Az én erőm a te erőtlenséged által fog célba érni. Mennyi az elég? Mennyi az elég, ha megpróbálnánk számítgatni? Ha otthon valami főzésre készülünk, számba vesszük, hogy mi az otthoni készlet. Elég lesz-e, hogy elkészítsük, amit szeretnénk, vagy pedig ki kell egészíteni. Az unokáim elindulnak valamerre, megkérdezem tőlük, van elég pénzetek? Ha tervezünk valamit, utazást, kirándulást, vagy bármit, lakásfelújítást, az az első, lesz rá elég pénzünk? Lesz elég? Az elég pont annyi, amennyire szükségünk van. Se több, se kevesebb. Pontosan arra elég, amire kell. Az biztos, hogyha azt mondjuk, hogy elég, az a megelégedettséget tükrözi. Elég neked az én kegyelmem. Ez nem egy szomorú beletörődést üzen, hanem ellenkezőleg bátorítást. Az én kegyelmem neked mindig, mindenre elég. És boldog felismerést. Mindig ezt érzem, amikor belépek ide a templomba, és meglátom az igét. Mindig ezt érzem, hogy valahányszor meglátom. Nincs nekem semmi okom, semmiféle aggodalomra, semmiféle félelemre, szomorúságra, ha az Úr a gyengeségem idején megerősít engem. Velem van, és tudom, hogy mindig azt kapom, amire szükségem van. És annyit, amennyi éppen elég. Kegyelem. Milyen bőkezű fogalom. Milyen gyönyörű ajándék. Minden benne van. Még mélyebb, mint a szeretet. Mert a szeretet, ha egyoldalú, viszont szeretet nélküli, nem szökik virágba. Nem virágzik. De a kegyelem mindig egyoldalú. Ez a lényege. Semmit nem kér, hanem mindig csak ad. A másikért él. Nincs csodálatosabb dolog, mint kegyelemben élni. Isten kegyelmében élni. Gondoltunk-e arra, kedves testvéreim, hogy a kegyelme által az Úr benne van a mi mindennapi életünkben? Mert kegyelem az, hogy mindent a javunkra fordít. Kegyelem az, hogy a hibáinkat, bűneinket, a kudarcainkat és a tévedéseinket mindig jóváírja és átalakítja, úgy, hogy az jó legyen. Olyan csodálatos dolgokat tud kihozni a mi elrontott dolgainkból, hogy arra tényleg csak annyit tudunk mondani, hogy valami csodálatos az ő kegyelme. Az Úr többször állít meg minket, többször állít próbák elé. Megállunk-e a hitben, vagy az iránta érzett, fogadott hűségünkben? Pál apostol Tituszhoz intézett levelében ezt olvassuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra nevel minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül érjünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket. Csodálatos ez az ige. Szépen, alaposan át kell gondolnunk, és minden benne van. Isten akarata az, hogy minden ember üdvösségre jusson. Igényén keresztül hirdeti az örömhírt, hogy van módunk a szabadulásra, de ehhez kell a mi döntésünk is. Válaszolnunk is kell, és választanunk kell, melyik utat választjuk. Tudjuk jól, ismerjük Jézus csodálatos gyógyításait. Minden egyes alkalommal megkérdezte attól, akit gyógyított, akarsz-e meggyógyulni? Ő magától sohasem kezdte el a gyógyítást. Mindig megkérdezte, akarod-e? Tehát a mi akaratunk is kell, hogy mit választunk, melyik utat. Isten olyan csodálatosan elrendezett mindent, a teremtés csodáját, ennek a világnak a működését, a fenntartását, és benne minket. Kaptunk szabályokat, törvényeket, amit ha betartanánk, milyen szépen, békességben, szeretetben élhetnénk, magunk és egymás örömére. Milyen szomorú, hogy ez csak álom, mert képtelenek vagyunk arra, hogy betartsuk ezeket a szabályokat. Képtelenek vagyunk arra, hogy Isten törvényei szerint éljünk. Képtelenek vagyunk arra, hogy Jézus parancsolatát elfogadjuk, hogy szeretetben tudjunk élni egymással. Az első bűneset következtében elkezdődött az engedetlenségek sorozata, az önzés és a bűnök halmaza. Az idézett ige, amiről most beszélünk, magában foglalja a múltat, mert Isten már a világ teremtése előtt elkészítette az ember üdvösségét. De benne van a jelen is, mert életünk minden pillanatában benne van a kegyelem. A jövő pedig maga a beteljesülést ígéri. Aki hisz, az üdvözül. Ezért adta Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. A kegyelem sokféle lehet. Lehet megbocsátó, lehet üdvözítő, megtartó, figyelmeztető. Ha megfigyeljük egy-egy napunkat, az a kegyelem egész láncolatát állítja elénk. A 91. Zsoltárban így szól hozzánk a Zsoltárírót. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Hányszor őrzött minket egy-egy botlásnál, hogy nem lett belőle nagyobb baj. Ott állt mellettünk, amikor megkaptad a diagnózist. Menthetetlen vagy, orvosilag, de ő nem mondott le rólad, és meggyógyultál. Fogta a kezed, amikor elhagytak, és azt sem tudtad, merre indulj el. Ott volt veled, amikor egy szerettettől kellett elbúcsúznod. Ott volt és erősített téged. Kegyelmet kaptunk mindannyian. Mindannyian és mindig, minden helyzetben. Akkor is, ha az erőtlenségünk nyilvánvaló volt, és akkor, ha a saját erőnk semmire nem volt elég. Jézus azt mondta egyszer, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit, szárnya alá, de te nem akartad. Isten a védő szárnyai alá szeretne venni minket, de ezt mi valamiért nem akarjuk. Észrevehető, a jelenlépe a mindennapjainkban is, a választottai számára különös kijelentései vannak. Azt gondolom, ezt mindannyian érezzük és tudjuk. Jelzi a veszélyt, de a baj az, hogy mi nem hallgatunk a jelzésekre. Különösen akkor nem, ha ez ütközik a mi egészen másfajta elképzelésünkkel. És csak akkor hívjuk segítségül az Urat, amikor már nagy baj van. Nem merünk az Úr erejére támaszkodni, inkább hiszünk a magunk vagy más tapasztalatának, ügyességnek, tudásnak, szerencsének, ki tudja minek, csak Istennek nem, pedig az ő tanácsa, bölcsessége és akarata lenne az első. Szomorúan be kell vallani, hogy nincs hitünk, nem elég a hitünk, nem bízunk eléggé, nem bízunk Isten ígéretében, és nem tudjuk elfogadni magunkban, a magunk terveiben hajlandóbbak vagyunk bízni. Egy kedves ismerősöm beteg lett, és műtétre várt, nagyon félt. Nagyon félt, beszéltünk telefonon, elmentem, meglátogattam, megfogtam a kezét, és próbáltam nyugtatni. Mondtam neki, ne félj, nem lesz semmi baj, imádkozom érted. Kétségbe esetten kérdezte, és az segíteni fog? Az volt a válaszom, ha valami segít, ez az egyetlen. Ez az egyetlen, ami segít. Egyedül ez segít. Az imádság, ha Istenhez fordulunk. Nem merünk az Úrra hagyatkozni. Nem merünk az ő erejére és az ígéreteire ráhagyatkozni. Pedig Jézus hogy tanított minket? Kérjetek, és megadatik. Zörgessetek, és megnyittatik. De nem szabad összetévesztenünk a saját akaratunkat az isteni akarattal, mert hála Istennek nem mindig azt kapjuk, amit kérünk, abból nagyon nagy baj lenne, hanem mindig azt kapjuk, amire szükségünk van, de azt megkapjuk. Jézus maga is könyörgött a Gecsemáné kertben. Uram, Atyám, vedd el tőlem ezt a keserű poharat, ha lehet, de legyen meg a te akaratod. Pál apostol háromszor könyörgött az Úrhoz, szabadítsa meg a tövisektől. Nem tudjuk, mi volt ez a tövis, erről nincs szó, mi volt az, ami gyötörte. De az Úr döntése az volt, a tövis marad. Azzal is el tudja látni a feladatát, és tud vele élni. Elképesztő helyzetekbe került, ahogy fel is olvastam néhányat. A harmadik missziói útján, amikor szintén hajótörést szenvedtek, a parton tüzet raktak, és a tűzből egy vipera rámászott a kezére, menekült a hőség elől. A benszülöttek, és akik ott voltak körülötte, megdöbbentek, hogy biztos valami szörnyű bűne lehet, gyilkos lehet, és az Istenek bosszúja nem engedik élni, megbosszulják. De látva, hogy semmi baja nem történt, Isten emberének gondolták, és megváltoztatták a véleményüket. Tövisek, keserű poharak, gyengeségek, mind-mind azért, hogy ne bízzuk el magunkat. Mi mindent értünk el a magunk erejéből. Szörnyű hallani, amikor valaki azt mondja, mindent a magam erejéből értem el, mindent én csináltam, mindent én intéztem, minden az én ügyességemnek köszönhető. Tehát azért kapjuk ezeket a gyengeségeket, töviseket, kisebbeket, nagyobbakat, hogy megértsük végre, mindent kaptunk. A lehetőségeinket, a tehetségünket, a sikereinket, a próbáinkat is. Mindez felülről jövő adomány, talentumok. De ezekkel egyszer el kell majd számolnunk, hogy mire használtuk az időnket, életünk idejét, és mindent, amit magunkkal hoztunk. Így az ige végére érve, tehát csak azt mondhatjuk, hálát kell adnunk azokért a tövisekért. Legyünk hálásak a töviseinkért, a gyengeségeinkért, a fájdalmainkért, mert ezek mindez mind a mi Urunk emberérlelő metszégetései, hogy azokká váljunk, amilyenné szeretne formálni minket. Isten azt akarja, hogy legyen nekünk elég az ő kegyelme, az ő ereje. Pál apostolnak is ezt mondta. és valóban elég volt, minden viszontagságos körülmény között. De mi sokszor függetleníteni akarjuk magunkat, ő pedig azt szeretné, hogy rátámaszkodjunk, tőle várjunk mindent, tőle kérjük ki a döntéseinket, és az erőtlenségeink árán győzzön az ő ereje. Azért, hogy egyedül Istené legyen a dicsőség. Reményik Sándor nagyon szépen összefoglalta a kegyelmet, hogy milyen is a kegyelem. Nem olvasom fel az egész verset, csak egy részletét. A bűn, betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. De egyszer akkor magától megnyílik az ég, akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától, friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Adjon az Úr nekünk igaz hitet, alázatos lelket, hogy Isten megbocsátó kegyelmében, Jézus szeretetének áldásaiban kiválasztottakhoz méltóan élhessünk. Ámen. Feleljünk az ige hirdetésre a 460. dicséret 5. verszakával, amelyik így kezdődik, amint vagyok, nincs semmi gát. Csendesedjünk el, testvérek, és vigyük a kéréseinket az Úr elé. Ámen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, légy áldott a te szent igédért, üzenetedért, amint szóltál hozzánk, hogy nem hagysz minket magunkra. Kegyelmes szereteteddel őrzöl és vezeted az életünket. És gyengeségeink által mutatod meg az erődet és a dicsőségedet. Tudjuk, értjük, hogy töviseink, fájdalmaink a te nevelő-formáló eszközeid, amire szükségünk van. Légy kegyelmes, édesatyánk, így kérünk most a betegeinkkel, akiknek nagy szükségük van rád. Szeretném megemlíteni kedves testvérünket, aki most kórházban van, és nagyon szenved, betegségektől szenved, Csapó Józsefné Zsófit, könyörülj rajta, hogy túl legyen az életveszélyen, és tudjanak segíteni rajta az orvosok. Urunk, te tudod, mi a terved az ő életével, de legyen meg a te akaratod, de engedd, hogy még közöttünk lehessen. És megemlítem szolgatársamat is, aki most nagyon gyenge, erősítsd őt, ahogy Pál apostol is kérte, segíts az ő tövisét elviselni, hogy tudjon neked szolgálni. Eléd hozom, édesatyám, a magányosokat, hogy érezzék, soha nincsenek egyedül, mert te velük vagy. Könyörülj, édesatyánk, a szenvedőkön, a békétleneken és a téged keresőkön. Segíts minket eligazodni ebben a kibillent világban. Tudjuk, hogy mindez a te visszajöveteledet jelzi. Könyörülj, édesatyánk, a te választott népeden, a háborúságot szenvedőkön, kárpátaljai magyarjaikon. Uram, nálad nincs lehetetlen. Úgy köszöntötted a tanítványaidat, amikor visszatértél hozzájuk, békességnek néktek. Tekints ránk, adj békességet a háborgó világnak. Mindenhol háborúság van, mindannyiunknak rád van szükségre, a te szeretetedre, békédre, megváltásodra. Könyörülj rajtunk. Eléd hozzuk egész emberi földi életünk problémáit, kapcsolatainkat. Segíts, hogy megértsük egymást és szeretetben élhessünk, ahogy azt nekünk adtad, és parancsban is adtad. Maradj velünk a világ végezetéig. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Előtökbe hozom az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Záróénekünk következik, a 455. dicséret, mind a 9 verszakát énekeljük el, rövid verszakok. Vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek megáldó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.